Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen az ünnepi istentiszteleten. Valóban a megváltónk megérkezését, első eljövetelét ünnepeljük a mai ünnepi alkalmon, és egy nagyon jól ismert igeszakaszt hoztam, és annak néhány gondolatát szeretném megosztani veletek a elkövetkezendő percekben. Ez pedig Ézsaiás próféta könyvének a 9. részéből az első 7 vers, amit szeretnék felolvasni. Nagyon jól ismert igeszakasz. Nagyon bátorító, nagyon buzdító, nagyon előremutató, és fontos, hogy a mai időben odafigyeljünk a prófétai szóra, hiszen maga az is egy világító mécses ebben a sötét világban. Tehát Ézsaiás próféta 9. rész első 7 verse így hangzik. De nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongattatás van. Először megalázta Zebulon és Naftali földjét, de azután megdicsőíti a tengerhez vívő utat, a Jordán túlsó oldalát és a népek határát. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, akik a halál árnyékának földjén laknak, azok fölött fény ragyog fel. Te megsokasítod a népet, nagy örömöt szerzel neki, és úgy örvendeznek előtted, mint ahogy az aratók örülnek, és úgy vigadoznak, mint amikor zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját és háta veszélyét nyomorgatójának botját összetöröd, mint Midján napján. Mert a vitézek harci saruja és vérrel szennyezett öltözéke elég, és tűz eledele lesz. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz. Így nevezik. Csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége Dávid trónján és királysága fölött, mert fölemeli és megerősíti azt jogosság és igazság által, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete teszi ezt. Ézsaiás próféta egy rendkívül erőteljes próféta az Ószövetségben, az Ószövetség evangélistájának is nevezik. A legtöbb messiási proféciát gyakorlatilag Ézsaiásnál találjuk, több mint 60 esetben utal Krisztus első, illetve második eljövetelére, és ez az ige szakasz, amit most felolvastam, pont egy olyan időszakban szólal meg Izrael népe életében, a Krisztus előtti 8. században, olyan 730 körül járunk Krisztus előtt, amikor Izrael egy hatalmas csapást él át, korábban ugye ketté szakad az ország, Ézsaiás az a déli ország részben prófétál, és az északi ország részt megtámadja Asszíria, és az északi törzsek egy részét, illetve városait elfoglalja, különösen Zebulon és Naftali földjét, amiről itt ebben a proféciában olvasunk, és az emberek teljes mértékben meg voltak zavarodva, elidegenedtek Istentől, nem értették azt, hogy az a sok-sok ígéret, amit korábban Isten megígért a prófétáknak, vagy Dávidnak az örökkévaló királyságról, mi lesz akkor most ezzel, hogyan fognak történni a dolgok, és Ézsaiáshoz fordulnak, aki mint egy prófétai szó megjelenik ebben az időben, és egy bátorításhoz a nép számára. Amikor sötétség van, rendkívül fontos, hogy Istennek az emberei felkeljenek, és Istentől jövő üzenettel bátorítsák, buzdítsák azokat, akik a sötétségben vannak, a nyomorúságban vannak, az elesettség, az elveszett állapotban vannak, akik azt érzik, hogy nincs reménységük, nincs jövőképük, és nincsen rendezve az életük, azok számára rendkívül fontos, hogy Istennek az üzenete eljusson a szívükbe, Isten beszéde behozza a szívükbe a világosságot, Isten szeretete behozza a szívükbe a világosságot, Isten kegyelme megvilágosodjon az ő életükben, és ezáltal egy Istennel való élő közösségre, élő kapcsolatra kerüljenek. És Izrael népe megkapja ezt a proféciát, hogy nem lesz mindig sötétség ezen a helyen, nem lesz mindig fény nélküli állapot ezen a helyen, és nagyon sok idő eltelik, ahogy mondtam, Krisztus előtt 730 körül járunk, több mint 700 év telik el, mire ez a profécia beteljesedik első megjelenési formájában, és lesz majd egy második beteljesedése Krisztus visszajövetelekor, mert azt ne feledjük el, hogy Jézus első eljövetelének az időszaka ugyanolyan lesz a földnek a szellemi lelki állapota, a társadalmi helyzet és rengeteg dolog szinkronban lesz az első eljövetelének az idejével. Erről talán egy picikét még fogok is majd beszélni. Rendkívül fontos, hogy a mai korszakot és a mai időszakot a szociológusok a reménytelenség korszakának nevezik. Soha ennyi pszichiátriai beteg nem volt, soha ennyi jövőkép nélküli tinédzser nem volt, soha ennyi valamilyen szertől függő ember nem volt, soha ennyi alkoholista nem volt a Földön, mint ami az elmúlt 15-20 évben a Földön statisztikailag kimutatható lett, és az emberek ebbe az állapotba süllyedtek bele. Nem véletlen, hogy ezt a korszakot, Jézus visszajövetelének ezt a megelőző időszakát, amikor visszatér majd az egyházért, ez a sötétség jellemzi, ez a nihili állapot. De ezeknek az embereknek szól ez a profécia, Isten üzenet ezeknek az embereknek szól, akik valamilyen függőségben vannak, nyomorúságban vannak, elveszettségben vannak, magányos állapotban vannak, nekik szól ez az ígéret, hogy ebbe a sötétségbe be tudjon az Isten fény és az Isten világossága. Nekik szól Ézsaiás proféciája, ami beteljesedett, ahogy mondtam, az első században, és be fog majd teljesedni majd napjainkban. Nagyon érdekes, hogy Jézus Krisztus, amikor eljött erre a földre, a sötétség állapotával kezdi. Egy betlehemi éjszakán születik meg, a legnagyobb sötétségbe, amikor a népszámlálásnak az ideje van, és egy sötétségben fejezi be az életét a Golgotai kereszten, amikor életét adja értünk, a legnagyobb sötétség borul rá az egész földre, mert a világosság kihunyt. Egy kis időre a világosság elaludt, és majd harmadikra dicsőségesen fel fog támadni ugye a messiás, de Krisztus ebbe a két végletbe születik. A sötétség állapotába születik, a sötétség globális állapotába hal meg, és végül dicsőségesen fel fog támadni. A Máté evangélista ennek a proféciának a beteljesedéséről az evangéliumának a negyedik részében ír, és azt írja, hogy miután bemerítő Jánost fogságba vetették, Jézus Názáretből átköltözik Kafarnaumba, ott telepedik le ideiglenesen, és akkor olvassuk a profétánál megírt igéket, amit Máté evangélista úgy fogalmaz meg, hogy ez a pogányok Galileája, ez a sötétségnek a földje, a sötétségnek a helye, Naftali és Zebulon földje, és ez az a hely, ahol a messiás elkezdi a szolgálatát, itt végzi a legnagyobb csodatetteit, itt hajtja végre a legtöbb messiási csodát, és tulajdonképpen az itt élő embereknek hirdeti legelőször konfrontatív módon Isten üzenetét, Isten örömhírét és evangéliumát. És lehet látni, hogy Jézus nem Jeruzsálembe költözik be, Jézus nem azért jött, hogy a farizeusokkal és a főpapokkal valamilyen teológiai vitát tartson, nem foglal el valamilyen főállású tanítói széket a jeruzsálemi rabbinátusba, akkor nem az okos és értelmes embereknek, az intellektuális beszélgető partnereként jön, hanem az elveszettekért jött. És egy olyan evangéliumot hirdet, nagyon megdöbbentő, hogy azt mondja a Máté evangélista, hogy ekkor innentől kezdve kezdte el Krisztus prédikálni, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten királysága. Higgyetek az evangéliumban. Erről szól Ézsaiás proféciája, így teljesedik be itt a Máté evangéliumában, és Krisztus tudjuk, hogy itt nőtt fel. Volt egy kis időszak ugye Egyiptomban, Názáretben telepednek le, ez Áser törzsi területén van, néha ez egy kicsikét ugye változott, és átköltözik erre a térségre, hogy akik a legnagyobb sötétségben, a legnagyobb nyomorban, kilátástalanságban voltak, először ők hallják az evangéliumot. Galilea egy megbetett hely volt, pogány lakossággal, zsidó lakossággal összekeveredve, az asszírok is összekeverték a lakosságot. Utána jöttek ugye a babiloniak, majd jöttek a perzsák, jött a Nagy Sándor féle időszak, a Szeleukida uralom, utána jöttek a rómaiak 63-ban Krisztus előtt Pompeius, elfoglalja Jeruzsálemet, és egy hatalmas etnikai katyvasz van Galileának a földjén, sok zsidó szírek vannak ott, arámok vannak, különböző görög, római lakosok, letelepedett római katonák, nagyon sok elegybelegy nép, emlékeztetünk a kafarnaumi századosra is, ugye, hogy ő is egy istenfélő ember volt, és azt látjuk, hogy Jézus Krisztus ezekhez jön, ezekhez a jeruzsálemi elit által megvetett emberekhez, a lenézett kétkezi munkásokhoz, halászokhoz, földművesekhez, ezekhez érkezik Krisztus. És ma is ezekhez az emberekhez jön. És ez a bátorító számunkra, hogy Krisztus, amikor eljött, akkor ő ezekkel az emberekkel kereste a társaságát. A farizeusok és az írástudók, akik elvileg a fényhordozók voltak ebben az időben, akik ismerték Istennek az igéjét, Istennek a törvényét, nemhogy nem álltak szóba ezekkel a bűnösökkel, úgymond a paráznákkal, a vámszedőkkel, hanem nagy hívve még kerülték is őket, és Jézus pedig oda megy hozzájuk. Bemegy a házukba, mert a fény az keresi a sötétséget. Jézus megtehette volna, hogy fennmarad a mennyben az örök dicsőségnek a honában, ahol nincs változás, változásnak az árnyéka, nincs éjszaka, de ő azok közé jött, akik ebben a legnagyobb sötétségben vannak. És nem elkerülte őket, nem ott hagyta őket, hanem bement velük, asztal közösséget vállalt velük, és korának megdöbbentő módján még egyedül, még nőkkel is szóba állt. Ami elképzelhetetlen volt. És ez a nő még egy samáriai is volt. Oda megy a samáriai kúthoz, és viszi az élő vizet ennek az asszonynak. Vissza a világosságot Samáriába. Krisztus így szolgált, és így végezte az életét. És mi is, hogyha keresztényként már az Úré vagyunk, akkor fontos, hogy ne elmeneküljünk ebből a világból. Nem kell baptista szerzetesrendet létrehozni, meg elvonulni valami zárdába, hanem be kell menni a bűnös emberek közé. Ott kell világítanunk. Jézus azt mondja, ti vagytok a világ, világossága. Kaptunk valamilyen fényt, fényhordozók vagyunk mi is. Krisztus dicsőségéből kaptunk, a megváltás révén mi is Isten gyermekei vagyunk, és képesek vagyunk arra, hogy Krisztusnak az evangéliumát és az örömhírét, ahogy a messiás is tette, ugyanígy végrehajtsuk. Nem kimenni kell ebből a világból, hanem Krisztus meg fog bennünket tartani. De ki lesz majd a fény, és ki lesz majd a só? Nagyon fontos, hogy ebben az utolsó időben, amikor ennyire megsokasodik a sötétség, és az embereknek a szíve elhal a félelemtől, akkor mi ott legyünk mellettünk. Mert Krisztus is eljött értünk. És ez a legkevesebb, hogy mi is azt tegyük, amit Krisztus tett. Hogy az ő parancsolatait megtartjuk. És ezek az emberek, ahogy mondtam, egy borzalmas sötétségben éltek. És ma is, ha az embereknek az életét megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy rengeteg olyan ember van, aki telve vannak félelemmel, telve vannak reménytelenséggel. Látják a háborúkat, látják a járványokat, látják az éhínséget, félnek a munkanélküliségtől, félnek az adósságtól, félnek a betegségtől. Csak a nagy sötétséget látják maguk körül, és nincs reménység bennük, nincs bennük fény. Nem látják azt, hogy hogyan lehet kiút az egyik vagy a másik napból. Egyik napról a másikra élnek. És nem véletlen, hogy majd fogok egy kicsit beszélni erről, hogy a messiásnak miért ezek a nevei vannak ennek a gyermeknek, mert rendkívül fontos, hogy ezeket, ha megértjük, hogy miért így nevezik a messiást, akkor megértjük azt, hogy ez a fény hogyan tud bejönni az életünkbe, és hogyan tud realizálódni. És nem számít, hogy hány éve vagy sötétségbe. Nem számít az, hogy hány évet éltél istentelen állapotban, ateista állapotban, bármilyen állapotban. És azt hiszed, hogy Isten távol van tőled, nem hallgat meg téged, nem foglalkozik veled, de Isten csak egy imádságra van tőled. Egy imádságra van tőled, amikor Krisztust behívod az életedbe, meghívod az életedbe, és behozza a fényt a halál árnyékának a földjébe. Az emberek a haláltól való félelem miatt az egyik legerősebb és pusztító tevékenység, ami a mai napokban is folyik, rengeteg ember fél a haláltól. A halál árnyékának a völgyében jár. Pontosan azért, mert nincs reménysége, nem tudja, mi lesz a halál után, nem tudja, mi lesz holnap. Nem tudja, mi lesz a gyermekével, egy ilyen világba gyereket szülni, egy ilyen világba gyermeket nevelni. Ha megnézitek a híreket, bekapcsoljátok a televíziót, meghallgatok egy 20 perces hírblokkot, a kútba akartok ugrani. Ki se lehet menni a házból, mert kimegyünk, valami ránk esik, előtt, felborul, kibicsaklik, semmi nem jó. Gyakorlatilag egy ilyen paranoiás generációt nevelt ki, nem csak a média, hanem a társadalom is az elmúlt időszakban, és találkozunk, hogy az emberek félnek, tele vannak reménytelenséggel, és hozzá odafordulnak mindenféle okkult dologhoz. Nem olvastam fel a Ézsaiás részének, a 8. részének a végét, a prófétai szakasz az tulajdonképpen ezt is belefoglalja, hogy ott, mikor ezt a sötétséget észlelték az emberek, mit csináltak? Jósokhoz, halott idézőkhöz fordultak. A holtaktól kell érdeklődni, nem pedig az Istennél. És amikor azt olvashatjuk, hogy ez nem működik, és elkezdenek bújdosni, nyomorogni, meg éhezni, felkiáltják a szavukat az Isten meg a királyok ellen, és elkezdenek mindenkit szidni. Bűnös az EU, bűnös Brüsszel, mindenki bűnös, nincs munkahelyem, kirúgtak a munkaerről, és szidják az Istent. De Isten csak egy imádságra van tőled. Amikor meghívhatod őt, hogy Uram, gyere az én nyomoromba, gyere az én sötétségembe, adj nekem szabadulást, hozz nekem gyógyulást. A szellemi sötétség ugye alapból része az emberiség életének, hiszen, vagy a vezetőben is hallottuk, a emberi bűneset miatt minden ember, ahogy megszületik, ebben a szellemi sötétség állapotában van. Nem tudja magát megmenteni, nem tudja magát üdvözíteni. Fontos, hogy eljusson hozzá Isten beszéde, Istennek az üzenete, hogy megértse az evangéliumot, hogy bejöjjön a fény. A sátánnak az a házi feladata, a Korintusi levélben olvashatjuk ezt, hogy a hitetlenek ne lássák meg az Isten dicsőséges evangéliumának a világosságát. És erről szól most a világ, hogy mindenbe higgyél, mindenbe reménykedjél, csak ne az élő Istenben. Krisztus nem számít, Krisztus nem kell. Bármit kipróbálhatsz, bármit megtehetsz. Ideig, óráig érezd jól magad. Legyél hedonista, de nehogy a fénnyel találkozzál. Nehogy kimenjél a világosságra, mert akkor még baj lesz. Ezért jött Krisztus, hogy bármilyen helyzetben is vagy, ő be akarja neked hozni a fényt az életedbe. Hozni akarja az üdvösséget, hozni akarja a szabadulást, hozni akarja a megváltást. Aztán van az intellektuális sötétség. Ma, ha megnézitek, nem ezek a nagyon magasan kvalifikált, tudományos szakképzettségű emberek a hangadók, nem az ő tudásuk számít, hanem a percembereké, a celebeké, akiknek talán van egy 8 általános a 4 bukással. Azoknak talán úgy. És ezek ma a menők, ezek a követendő példaképek, mert ők biztos, hogy jól tudják, mert a hülyeség lett a divat. De ez még nagyobb sötétségre viszi az embereket. Ahogy Ézsaiás korában is, mentek a kuruzslókhoz, mentek a jövendőmondókhoz, mentek a halott idézőkhöz, és azt vették észre, hogy nemhogy világosabb lenne, hanem még sötétebb van. Sötétség kincseiből akartak meríteni maguknak, és csak a még nagyobb sötétséggel és homállyal találkoztak, és bejött az életükbe halálnak a szelleme. Én, amikor 28 évvel ezelőtt megtértem, pont a halál árnyékának a völgyében voltam. Egyik napról a másikra éltem, öngyilkossági szándék, minden ott volt bennem, amikor egyszer Krisztussal találkoztam. Olyan volt, mint egy atomvillanás a szellememben. Azonnal helyére kerültek a dolgok. Olyan egyértelmű lett minden utána, amikor megismertem Krisztust. De az kellett, hogy Uram, jöjj és segíts. Nekem szükségem van a te fényedre. Szükségem van arra, hogy megváltoztass az életemet, a gondolkodásmódomat. És Krisztus jött. És 28 év eltelt, de még nem hagyott cserben. Igaz, hogy néha a hívő életem pislákolt, de még erre is kegyelem van, hogy a pislagó gyertya belet sem oltja ki a Messiás. Nem fogja kioltani. Lehet, hogy nem mindig mennek jól a dolgok, lehet, hogy nem mindig lesz minden happy. Krisztus nem is ígérte ezt egyébként. De azt megígérte, hogy mindvégig veled leszek. Máté Evangélium első része azzal kezdődik, hogy Immanuel, velünk az Isten. És úgy is fejeződik be, hogy íme én veletek leszek minden napon a világ végezeteig. Szó szerint a korszak lezárásáig. Utána már mindig vele leszünk. De Krisztus ezt megígérte, hogy ha vele járok, ott lesz az életembe. Ő el fogja kísérni a földi pályafutásomat. Független attól, hogy jelenleg a világban mi van, mi zajlik, meg a sötétség, ami van. Nem kell letagadni, mert ez realitás. Tehát nem lehet azt mondani, mint egyesek, hogy nincs sötétség, nincs sötétség, nincs sötétség. Nem, sötétség van. Csak nekünk nem így kell gondolkozni. Nekünk úgy kell gondolkozni, hogy az igen mondja, ahogy Isten beszéde mondja. A bátorítás igéit, a vigasztalás igéit kell szólni. Nem csak rossz hírek vannak, hanem jó hírek is vannak. És a jó hír az evangélium. Az evangélium az, ami behozza ezt a világosságot. Amikor az embert megérinti az Isten szeretete, az egy ilyen fénybombát hoz be az ember életébe. Helyreállnak az érzelmei, elkezdenek meggyógyulni a kapcsolatai, és rájön arra, hogy akármilyen kapcsolatrendszerem van, akármilyen családi kötelékeim vannak, az Isten szeretetét semmi nem tudja pótolni. És még az ember érzelmeit is képes helyre rázni. Vagy amikor halljuk a rossz híreket, ahogy utaltam is rá, Péter apostol is erről beszél, hogy a prófétai beszéd az egy világító szövétnek. Az arról szól, hogy amikor rossz hírt olvasok, akkor én elkezdem olvasni Istennek a beszédét. És látom azt a dicsőséges jövőképet, ami az egyházra vár, a mérán vár az Isten királyságában. Ez a földi időszak egy átmeneti idő. 10, 20, 30, 50, 60 év, kinek mennyi a megtérése utántól. De utána a következő lépés az örök kivalóság, az örök dicsőség. Itt a próféta Ézsaiás előrevetíti azt majd a ezer éves királysággal kapcsolatban, hogy Krisztusnak ez az uralma, ami elkezdődött, az ezer éves királyságban fog majd a csúcsra jutni. Lesz majd még egy olyan időszak, amikor nem lesz sötétség a földön, amikor a messiás világossága be fogja ragyogni a földet, amikor Jeruzsálem teológiai központ lesz, amikor a hírtvalló zsidók köpenyébe tizen kapaszkodnak, hogy elmenjenek Jeruzsálembe, mert az Isten közöttetek van. Igen, a Dávid királyságának a trónján lesz majd egy uralkodó Krisztus, aki be fogja teljesíteni ezeket a proféciákat, megszünteti a társadalmi igazságtalanságokat, és egy dicsőséges időszakot fog elhozni erre a földre. Erre várunk, ez a mi reménységünk. És addig pedig olvassuk az igét, és hirdetjük az evangéliumot. Nincs más dolgunk. És Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden szükségünket betöltse ezen a földön, megáldja a mi életünket. És nem szükséges az, hogy mindenféle okkult, sötét erőkhöz nyúljunk, meg a világi elnyomásnak, a világi gondolkodásmódnak a befolyás alá kerüljünk. De ha valaki esetleg így van itt, annak hirdetem, hogy van szabadulás, van gyógyulás ebből a helyzetből. Amikor Krisztus megérkezett Galileába, hatalmas csodák történtek, jelek történtek, az Isten királysága elemi erővel hatolt be abba az elsötétített, mindenféle szempontból sötét területbe. Rengeteg beteg volt, rengeteg elesett volt, rengeteg nyomorult és kiszolgáltatott ember volt, és a szegényeknek hirdetett az örömhír. A megkötözötteknek, a démonizáltaknak Krisztus hozta a szabadulást, bemutatta az Isten királyságát. Erről szól az evangélium. Ez jó hír, ez nem sötétség, ez világosság. Krisztus ezt akarja hozni, ezzel akar ma szembesíteni valamennyünket, hogy van több, van jobb nála. Nem tudjuk kimeríteni azt a mennyei gazdagságot, amelyel Krisztus rendelkezik. És nagyon sok ember pontosan emiatt a világosság hiánya miatt félnek a magánytól. Neveket nem akarok mondani. Ma sok idős ember éli át azt, hogy a család el akar menni wellnessezni így meg úgy, és berakják 3 napra a sürgősségre. Mert hogy jó helyen lesz. Nem zavar minket a mama meg a papa. Félnek az emberek ettől, nem kellenek a családnak, nem kellenek a hozzátartozóknak. Valaki az adósságtól fél. Mi lesz, ha beteg leszek? Hogy fogom kifizetni a számláimat, a hiteleimet? Rengeteg ilyen ember van, akik ebben a sötétségben vannak. Függetlenül attól, hogy most jó döntés vagy rossz döntés következtében alakult ez így. De a világ azt akarja elhitetni az emberekkel, hogy nincs remény, nincs kiút. legjobb és legbiztosabb, a mindennapi élvezetek és a hedonizmus, ez a legfontosabb. És Krisztus eljött ezekhez a kétkezi munkásokhoz, a halászokhoz, vámszedőkhöz, prostituáltakhoz, és hirdette nekik az evangéliumot. Mert szükség volt rá, hogy a legnagyobb sötétség volt, ott Krisztusnak a világossága beragyogjon. És nagyszerű hír az, hogy ez a sötétség, ahogy Ézsaiás is írja, úgy fog megszűnni, hogy Isten egy gyermeket fog küldeni. Azt olvashatjuk az igében, hogy gyermek születik, fiú adatik nékünk, ez Krisztusnak a kettős természetére utal. Utal arra, hogy mint gyermek megszületett erre a földre, de mint fiú adatott. Ez a messiásnak az isteni természete. Egy rendkívüli természet ez, amikor Isten emberré lesz Krisztusban, és az a kis gyermek, akit Mária több mint 2000 évvel ezelőtt kihordott, az több, mint egy vallási kegytárgy. Az több, mint egy karácsonyfa dísz. Az több, mint egy vallási ikon, vagy egy csókolgatni való valami. Ő az Isten fia. És amikor ő megszületett, a legnagyobb sötétségben pontosan azért jött, hogy a világ világossága legyen. Hogy a világ világossága megjelenjen. Amikor beviszik bemutatni a templomba, akkor Simeon azt mondja róla, miközben imádkozik, hogy Jézusról világosságul a pogányok megvilágosítására és népednek, Izraelnek dicsőségére. A messiás sohasem csak Izraelért jött, hanem a pogányokért is. A pogányok Galileájában kezdte el a szolgálatát, Simeon is arról prófétál, hogy az üdvössége Izraelnek, dicsősége a nemzetek körében korlátlan lesz. Minden nép számára, minden nemzet számára adatik, és emlékezhetünk, hogy Jézus is így fejezi be az evangéliumban az egyik ilyen búcsú beszéde, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Az evangélium mindenki számára szól, minden népnek a számára szól, senki nem mondhatja, hogy én nekem nem szól, én rám ez nem vonatkozik. Az evangélium minden ember számára, minden nemzet számára meg lett hirdetve. János evangélista azt írja, hogy Krisztusban az élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Természetben ugye fordítva van, előbb van a világosság, annak következménye az élet, Istennél ez fordítva van, ő maga az élet, és ebből származik a világosság. És akkor valaki találkozik ezzel a Krisztussal, akkor ezzel a világossággal találkozik. És nagyon érdekes, amit itt Ézsaiás felsorol, hogy hogy hívják ezt a gyermeket. Ez alapján érthetjük meg igazából, hogy mit is jelent a világosság. Mit jelent az, amikor valaki találkozik Jézus Krisztussal, találkozik a világ világosságával, amikor Krisztus belép az életébe, amikor találkozik az élő Istennel, és elkezdi az életét megváltoztatni, elkezdi átalakítani a gondolkodásmódját, elkezdi felépíteni benne a krisztusi karaktert, a krisztusi természetet, és teljes mértékben elkezdi átformálni arra a képre, amire eredetileg lett teremtve, csak a bűneset következtében ez sajnos megromlott és elromlott. Az első dologról azt olvashatjuk, hogy csodálatos. Ez a gyermek, amikor azt olvassuk, hogy csodálatos, ez nem egy melléknév, hanem egy főnév, ez szó szerint úgy lehetne visszaadni, hogy csodatévő. Egy olyan kifejezés szerepel itt, amit a Biblia szinte csak és kizárólag Istennel kapcsolatban használ, amikor természet fölötti dolgot tesz, amikor a természetes világba behozza a természet fölöttit, és az emberek ezen elámélkodnak. Az Új Szövetség ugye ezt a extasis kifejezéssel adja vissza, hogy az emberek magukon kívül voltak az ámulattól, de Jézusnak ugyanilyen csodálatos volt a beszéde is, hogy embert még így nem hallottak beszélni. Neki a beszéde, a viselkedése, a tettei, azok mind ilyen csodatévők voltak. Ezt a kifejezést használja a Szentírás, és Mózes énekében például, amikor ketté válaszza a Vöröstengert, amikor a felhő is tűzoszlopban vezeti az ő népét, amikor Jézus lecsendesíti a tengert, amikor a tanítványok azt mondják, hogy ez kicsoda, azért ez nem gyenge. Ő egy csodatévő Isten. És amikor először találkozol Krisztussal, bejön a fény az életedbe, akkor észre fogod venni, hogy olyan dolgok kezdenek el megváltozni az életedben, amik korábban elképzelhetetlenek voltak. Isten olyan természet fölötti módon nyúl be az életedbe, amit korábban meg sem gondoltál. Bármilyen élethelyzeted van, amikor találkozol Krisztussal, és belép az életedbe, elkezdi megmutatni az ő hatalmát. Elkezdi megmutatni az ő természet fölötti erejét. Ez jelenti, hogy a csodatévő. És Krisztus, amikor elkezdte a szolgálatát, rengeteg jel és csoda történt általa. Nagyon sok olyan gyógyulás, szabadulás, halott feltámasztás történt, amiről azt mondja az ige, hogy az emberek teljesen elámélkodtak rajta, mert korábban ilyet Izraelben nem láttak. Ő egy csodatévő Isten. Nincs bekorlátozva térbe, időbe. Ő az ő népéért és az ő gyermekéért bármit kész és képes megtenni. Szenzációs, amit a Bibliában ezzel kapcsolatban találunk. És biztos nektek is van sok bizonyságotok arról, amikor egy látszólag lehetetlen helyzet fordult meg egyik pillanatra a másikra. Nem is tudjátok, hogy hogyan imádkoztatok, és az Úr beavatkozott. És nem tudjuk, hogy honnan, nem tudjuk, hogyan, milyen módon. Isten megváltoztatta a dolgokat, mert ő egy csodatévő Isten. És erről énekeltük. Erről is énekeltünk az énekekben, hogy Istenünk egy csodatévő Isten. A következő tanácsos. Azt olvashatjuk a Ézsaiás 11.2-ben. Az Úr lelke nyugszik rajta, itt a messiásról van szó. Bölcsesség, értelem szelleme, tanács és hatalom szelleme. Itt a Szent Háromság munkáról is szó van, hogy Krisztus egy tanácsos. Az eredeti héber szóban egy olyan gondolat is benne van, hogy stratéga. Aki képes stratégiai útmutatót adni. Krisztus egy olyan tanácsos az életedben, olyan tanácsos akar lenni az életedben, ami vezetni akarja az életedet, hogy jó és bölcs döntéseket hozzál. Ha elrontottad az életedet, mert nagyon sok rossz döntést hoztál, olyan helyzetbe kerültél, ami meggondolatlanságod miatt bajba sodort, akár a házasságod kapcsán, munkahelyed kapcsán, tanulmányaid kapcsán, akkor engedd, hogy Krisztus hozza ezt a fényt, és adjon neked egy jó tanácsot. Azért, mert ő nem csak csodálatos, nem csak csodatévő, hanem képes tanácsot is adni neked a megfelelő módon. De ha szellemi sötétségben jársz, a lelki sötétségben vagy, akkor nem fogod elfogadni Krisztusnak ezt a tanácsát. És nagyon érdekes, hogy sokszor, amikor Isten jön egy ilyen tanácsadói szerepbe, amikor Jézust engedjük, hogy vezesse az életünket, akkor az nem egy esetben azt tapasztaljuk, hogy kiakasztja az embernek az agyát. Amikor megfigyelitek a kánai mennyegzőn is, mit mond? Töltsétek tele vízzel. Aztán pedig vigyétek a násznagyhoz. Emberi ésszel, azonnal Lidl, Aldi, menjünk, vegyük a bort, vigyük, kifogyott, menjünk, taxi, helikopter, akármi. Jézus azt mondja, hogy semmi gond. Víz, aztán majd jöhet a bor. És sokszor, amikor ezt látjuk a Bibliában, hogy Isten ad valamilyen jó tanácsot, ad egy bölcsességet a tanácsnak a szellemével, akkor sokszor nem értjük, sokszor furcsa, hogy miért ezt kell tennünk, miért úgy kell tennünk. De amikor ő tanácsolja és ő javasolja, annak mindig áldása vége. És engedd, hogyha el van rontva az életed, hogy kezdje az ő tanácsaival helyreállítani. Kezd el olvasni az igét, hogy Uram, hogyan kezeljem a pénzügyeimet? Hogyan neveljem az elfajzott gyerekemet? Hogyan állítsam helyre a házasságomat? Hogyan lehetek olyan munkavállaló, ami megdicsőít tégedet? Itt van benne a világosság. Isten igéjében. Csak engedjük, hogy szóljon hozzánk, engedjük, hogy beszéljen hozzánk, és akkor ezt a világosságot behozza az életünkbe. Ahogy mondtam, Ézsaiás idejében az emberek ezekhez a kuruzslókhoz, varázslókhoz fordultak tanácsért. Hogy mit lehet tenni ebbe a helyzetbe, hogyan lehetne ügyeskedni, hogy lehetne megúszni akár a kényszerrabszolgaságot, vagy hogyan lehetne elmenekülni, merre lehetne kivándorolni. Rengeteg tanácsot kértek ezektől. És ma is megvannak ennek a megfelelői. Amikor az emberek nagy sötétségben vannak, elkezdenek fűhöz, fához kapkodni. Horoszkóptól elkezdve a különböző gurukig, jósokig, mindenféle életmód tanácsadókig, a különböző agymosó coachingokig, mindenfélét, minden embert felkeresnek, csak hogy valami tanácsot adjanak, hogy valamit el tudjanak igazodni, és nincs segítség. És sokszor Isten megenged az emberek életében, hogy eljussanak idáig, csak azért, hogy végre az igazi segítséghez forduljanak. Amikor már minden lehetőséget kimerítettek, minden kapcsolatot kimerítettek, minden horoszkópot elolvastak, minden jóskönyvet megvettek, minden okkult dolgot kipróbáltak, nem működik, akkor Jézus jön, és egyetlen egy szavával mindent megváltoztat. Mert nekünk egy ilyen messiásunk van, aki behozta a fényt. A következő erős Isten, nagyon érdekes kifejezés az héberben, az El Gibbor kifejezés, ez tulajdonképpen egy hőst jelent. Egy olyan személyt, aki hősi dolgokat hajt végre, dicsőséges dolgokat tesz. Tulajdonképpen a El Gibbor ezt jelenti. Tehát Istenünk nem egy tutyimutyi Isten. Nem az univerzum sarkába ül, és retteg attól, hogy a Földön mit csinálnak. Meg hogy most éppen milyen izmus, meg milyen rendszer van, meg milyen propaganda van. A mi Istenünk nem ilyen Isten. A mi Istenünk egy hős. A mi Istenünk egy dicsőséges Isten. Ő nem fél az emberektől. Amikor a Föld királyai és fejedelmei összefognak az Úr ellen, Isten mit csinál? Röhögő görcsöt kap a mennybe. Kineveti az embereknek ezt a fajta értelmetlen próbálkozását, azért, mert Istenünk erős, és ő egy hős. Ő nem ijed meg akármitől. És amikor segítségre van szükséged, szabadulásra van szükséged, akkor ő meg fog érkezni. És be fogja mutatni az ő szabadítását, az ő hatalmát és az ő erejét, amikor nem is gondolnád, hogy nem is várod. És akkor találkozol ezzel az erős Istennel, ezzel a hatalmas Istennel, akkor elcsodálkozol azon, hogy milyen hatalmas Istenem van. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. A mi hitünk az legyőz a világot. A Krisztusban való hit legyőz a világot. Aztán olvashatjuk, örökké való atya. Ez is nagyon érdekes, ugye maga Jézus mondja, hogy aki engem látott, az látta az atyát is. Ez az örökké valóságról szól, hogy Isten nem változik meg. Az ő természete nem változik meg. Isten van, volt és lesz. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ő abszolút nem változik meg. Ő ugyanaz volt az örökké valóságban. Valamilyen korlátok közé szorítva a földön is itt volt. De az örökké valóságban mindvégig megmarad az ő istensége és az ő hatalma. Mert ő örökké való. És azt olvashatjuk, hogy békesség fejedelme. Amikor Krisztus jön, én először ezzel találkoztam, hogy hozta az ő békességét a szívembe. A felzaklatott, nyomorult állapotomba, az űzöttségbe, a zaklatottságba Krisztus belépett. Egy olyan természet fölötti békesség árasztott el, amit nem lehet szavakba önteni. Az Isten királysága, igazság, békesség és Szent Szellemben való öröm. Itt is erről beszél a prófét, amikor valaki ezzel találkozik, ezzel a világossággal, úgy örvendez, mint az aratók, amikor aratnak, vagy amikor a katonák egy csatát megnyernek. Ez a fajta öröm költözik be az emberek életébe. És ahogy mondtam, Krisztus pont ezért jött el, hogy hozza ezt az ő békességét, az életfejedelme, megérkezett a földre, behozta az ő békességét, és azt lehet látni, hogy az embereknek ez nem kellett. Az emberek inkább szerették a sötétséget, mert a bűncselekedeteik gonoszak voltak. Sok ember azért utasítja el Krisztust, azért nem kell neki Krisztus, mert a bűneiben akar élni, az elkőstelenségben akar élni, a mindennapi élvezetekben akar élni. De amikor meg kell majd állni Krisztus előtt, mit fog majd mondani ez az ember? Krisztus, amíg a világban volt, a világ világossága volt. De eljött az a pont, hogy mondtam, a Golgotai kereszten, amikor a mi bűneinket, a mi sötét állapotunkat magára vette. És 3 órán keresztül ott függött. És ott kiáltotta a tömeg halatára, hogy éli-éli, lámassá baktani. Atyám, Istenem, miért hagytál el engem? Azért, hogy neked világosságod legyen. De Krisztus nem maradt a sírban, bár ott is lement a mélység mélységébe, hanem 3. napra dicsőségesen feltámadt. És utána pedig a mennybe ment, és elküldte a megígért Szent Szellemet, aki most jelenleg a földön van, és el akarja végezni Krisztus munkáját benned, hogy te is fényforrás legyél, hogy te is megszabaduljál, hogy te is meggyógyuljál. És reményteli szívvel várd vissza Krisztust ebben az időszakban. Nekünk nem lefele kell nézni, nem előre, hanem felfele kell néznünk. Krisztust onnan várjuk. A tanítványok, mikor elbúcsúztak Jézustól, felfele néztek, nem lefele. Nekünk is az a álláspontunk, ez a harci helyzetünk, hogy Krisztust ilyen felfüggesztett, felnéző szemekkel várjuk. És fontos, hogy amikor valaki ezzel a világossággal találkozik, akkor az élete egy teljesen radikális új fordulatot vesz, és képessé válik arra, hogy ő maga is hirdesse az evangéliumot. Összefoglalva, a messiási profécia arról szól, hogy a szorongattatást és a nyomorúságot örömre változtatja Isten. Összetöri az elnyomásnak az igáját, sötétségünket világossággá változtatja, és ezt a sötét földi területet majd a dicsőséges királyságá fogja átalakítani. És végezetül egy igeverset szeretnék felolvasni, pontosabban 2, legyen ez bátorítás számotokra, és igazából ebben minden benne van, amiről most beszéltem, hogy hogyan gondolkozzál, hogyan lássad a földi helyzetet. Ez Ézsaiás próféta könyvének szintén a 60. részéből van. Kelj föl, ragyogjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége megjelent rajtad. Mert íme sötétség borítja a földet, és sűrű sötétség a népeket, de fölötted fölragyog az Úr, és dicsősége látható lesz rajtad. Amen.